Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérem, azt a két igeverset, amelyet Anyaszent Egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Jeremiás próféta könyvének 9. fejezetében, a 22. és 23. versben a következőképpen. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Amen. Egy időben rendszeresen találkozott 5-6 horgász, és beszámoltak arról, hogy ki mekkora halat fogott. És volt egy olyan horgász köztük, aki állandóan ilyen eltúlzott, hatalmas nagy halakról beszélt, és az egyikük megunta ezt az egészet, ezért amikor megérkezett a beszélgetésre, összekötötték a kezét, hogy ennél nagyobb halat ne tudjon mutatni. És megszólalt ez a horgász, hogy ekkora volt a szeme. Tamás horgász, nem rólad szól itt a itteni horgászok kivételek, de sokszor talán azt gondoljuk, hogy hát ez a nagyot mondás, ez vagy a horgászokkal kapcsolatos a dicsekvés, vagy akik ilyen autotuningolók, hogy hú, hát ez hány lóerős, ez fölkaparja az aszfaltot is, meg mindegy, hogyha mondjuk egy, nem tudom, ilyen 26 lóerős Trabant motor van benne, akkor is, de ott van az életünkben a dicsekvés. És ha azt kérdezném, vagy azt kérdeztem volna az Isten tisztelet előtt, hogy Istennek tetszik-e a dicsekvés, akkor azt gondolom, hogy egyhangulag azt mondtuk, hogy nem, hát Isten nem tetszik a dicsekvés. És ezzel szemben a mai igében valóban 3-szor azt mondja az Isten, hogy nem jó a dicsekvés, de 2-szer azt mondja, hogy jó. És tulajdonképpen a mai feladatunk az lenne, hogy amire Isten azt mondja, hogy nem jó, hogy így ne dicsekedj, de mi mégis megtesszük, ezt építsük le, és sokkal bátrabban dicsekedjünk úgy, ahogy az Isten azt szeretné. Mert abban meg valahogy nagyon szemérmesek vagyunk sokszor. 3 hamis ilyen dicsekvési terület van a mai igénkben. Azt olvastam, hogy ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, és ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Mind a 3 nagyon-nagyon fontos. Tehát fontos a bölcsesség, fontos az erő, és fontos a gazdagság is, vagy az anyagi javak, vagy bármilyen tekintetben a gazdagság. Nem magukkal ezzel van baj. Amikor az ember erre építi az életét, és ez a számára a legfontosabb, mert azt mondja az Úr, hogy ezek mindegyike nagyon könnyen összedőlhet. Csak nagyon röviden nézzük meg, ugye a bölcsesség, ami ma a tudást, a műveltséget, intelligenciát, diplomák számát, nyelvek ismeretét, információs fölényt jelenthet az ember számára, és ha valaki erre épít, hogy ő mennyire sok mindent tud, mennyire sok mindenhez ért, az egy nagyon ingatag talaj. Volt egy ember az Ószövetségben, akiről Isten mondja azt, hogy a legbölcsebb ember volt, és valóban nagyon bölcs dolgokat írt a könyveiben, és nagyon bölcs döntéseket hozott, úgy hívták, hogy Salamon. És látjuk, hogy elszállt a bölcsessége. Amikor nem Istenre épített, akkor ez az egész összedőlt az életében. Éppen ezért mondja a 111. Zsoltár, a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. És ez az első és legfontosabb. Aztán ott van az erő, ami jelenthet fizikai erőt is, de jelenthet bármilyen politikai kapcsolatot, vagy valami társadalmi erőt az embernek az életében. De azt látjuk, hogy az idő előre haladtával ez is egyre inkább csökken. Hány olyan római császár volt, aki ereje teljében volt, hatalma volt, és lassan, ahogy egyre idősebb lett, csúszott ki a kezéből minden, és egész egyszerűen a következő generáció meggyilkolta őt. Nem egyszer erről szólnak a maffiás filmek, hogy van egy don, akire mindenkire fölnéz, de megjelennek a trónbitorlók lassan, és letaszítják őt a trónról. Az erő elmúlhat betegséggel, öregedéssel, bukással, sok-sok mindennel. Hadd mondjak erre is egy bibliai példát, ott van Saul király, körül azt mondja a Szentírás, hogy egy fejjel magasabb volt mindenkinél, És akkor, amikor eljön az életébe az a pillanat ott az endóri halott idéző asszonynál, hogy meghallja azt a szót, hogy holnap meg fogsz halni, akkor az az erő, ami ott volt az életében, rádöbben, hogy ez semmit nem ér. Ezért hiába dicsekszek, hiába vagyok szép szál, magas férfi. Saul erre egész hosszában elterült a földön, mert Sámuel szavai miatt nagy félelem kerítette hatalmába. Semmi erő nem volt benne. Látjuk azt is, hogy akár egy betegség, akár egy hirtelen baleset erős embereket hogy tüntet el, vagy hogy tesz tönkre. Nemrég halt meg valami ilyen erő emelő, vagy nem tudom milyen ember egészen váratlanul. Vagy ott van a gazdagság, ami szintén nagyon fontos, de hát tudjuk, hogy a vagyon, a befektetés mennyire törékeny. Maga Jézus Krisztus egy nagyon-nagyon reális, egyszerű, érthető mondattal így fogalmaz: bolond, még az éjjel elkérik a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Lehet bölcsességgel, erővel, gazdagsággal dicsekedni? Vagy tegyük mellé a szépséget, vagy tegyünk mellé sok egyéb dolgot is. Ezek fontosak, de nem építhetjük ezekre az életünket. Mert mind a három elveszíthető. És mégis mi emberek próbálunk ezekbe kapaszkodni, és próbálunk ezekkel dicsekedni. Mert mindannyian elismerésre vágyunk. Mert mindannyiunknak ott van az életében az, hogy szeretném, ha felnéznének rám, szeretném, ha elismernének. És jól tudjuk, hogy ennek van egy nagyon fontos jó része is egy gyermeknek az életében, hogy milyen fontos a mai modern szóval a pozitív visszacsatolás. Hogy értékes vagy, hogy jó az, amit csinálsz. És vágyunk erre egész életünkön át. Egy nagyon kedves történetet olvastam egy lelkész testvéremtől, ezt írja: kisiskorás koromból egy történet jutott eszembe, hogy készültem a mai szolgálatra. Azt hiszem, talán elsős lehettem, amikor egyszer beszélgettünk az egyik osztálytársammal. Elkezdett mesélni arról, hogy mi mindenük van otthon. Közlékeny gyerekként újságoltam otthon, képzeljétek el, ennek a fiúnak egy szirti sas lapul a szobájában. Egy igazi szirti sas. Először rémülettel nézett rám a család, gondolván, szegény kisgyermek, mi lesz belőle, ha már ilyen korán be lehet neki adni mindent. Aztán próbálták elmagyarázni, a szirti sas hatalmas, nem lehet otthon kalitkába tartani. De engem nem lehetett meggyőzni. Váltig állítottam, hogy egészen biztosan úgy van, ahogy állította az osztálytársam. Aztán idővel rájöttem, hogy minden valószínűség szerint, ha nem tévedett, de legalábbis nagyot mondott, akkori kis barátom. Szeretett volna valamivel büszkélkedni, olyat mondani, amire odafigyelnek mások. Erre én igen jó alanynak bizonyultam. Hát én azt mondanám, hogy nekünk tényleg van egy szirtisas otthon a szobánkban, akkor ezt nem hiszem, hogy elhinnétek, már Gerle már volt, de szirtisas még nem volt, és azt mondnátok, hogy hát ez nevetséges. De hányszor vagyunk ugyanilyen nevetségesek? Lehet, hogy nem vesszük észre, és lehet, hogy senki nem mondja nekünk, de sokszor mi dicsekvéseink ugyanilyen nevetségesek. Mert ahogy Bozorádi Zoli bácsi írja egy ige hirdetésében, a dicsekvés nem csupán gyermeki sajátosság. Szeretjük egész életünkben az elismertséget, és igyekszünk csillogtatni ismereteinket, és hallgatásba burkolni fogyatékosságainkat. Miért dicsekszünk? Mert hadd mondjak három választ, kettő az elég rafinál, de élünk vele. Az első nagyon egyszerű: azért, mert dicsekszünk, mert szeretnénk kitűnni a többiek közül, szeretnénk, hogy úgy nézzenek ránk, hogy ez igen, ez elismerésre méltó. És itt eszembe jut egy nagyon jó bibliai példa, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy a farizeus és a vámszedő imája, de ez egy nem jó cím, hiszen a farizeus nem imádkozik. A farizeus dicsekszik. A farizeus önmagát állítja példaként, és azt mondja, hogy hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, én mennyi mindent teszek. Ez a fajta nagyon, azt gondolom, sokak számára unszimpatikus dicsekvés, ami ott van sokaknak az életében. Ezzel is szoktunk élni. Aztán van egy másik fajta dicsekvés, amikor az, aki dicsekszik, az nem nagyképű és elégedett magával, hanem pont önbizalom hiányos. És nagyon sok ember éppen azt próbálja leplezni, hogy mennyire nincsen önbizalma. Hadd olvassak fel egy mondatot, egy frusztrált ember mondta: még a saját házamban sem vagyok úr. Új világ kell nekem, amit én hozhatok létre. Ez Benito Mussolini mondta. Alapvetően egy frusztrált ember volt, Aztán ezt a frusztráltságot, ezt próbálta egy olyan dicsekvéssel és olyan tervekkel eltakarni, aminek hát mindannyian tudjuk a következményét. És nem Mussoliniről beszéljek, hanem rólatok, meg magamról, meg a saját gyerekeinkről. Az egész Instagram, Facebook, TikTok erről szól. Jó, nem minden, azért vannak jó dolgok, meg remélem a én kis videóim sem erről szólnak, mert nem ez a lényege, de nagyon sokszor erről szól, hogy nincs önbizalmam. És kiteszek valami képet, talán a kelleténél mondjuk így, hogy pikánsabbat, kihívóbbat, hogy dicsérjetek meg. És lehet, hogy nagyon sokan, akikre azt mondják, hogy milyen nagyképű a képei alapján, alapvetően egy összetört önbizalom hiányos ember. Egy klinikai szakpszichológustól hagy idézzek, a szelfizésről általában azt mondhatjuk, hogy egy önigazolás, kedvező benyomáskeltés rajta keresztül érhető tetten, hogy az embereknek mennyire alapvető vágyuk az, hogy elismerjék őket, pozitív visszacsatolást kapjanak. Az online világban a rizikó, a kudarc és a negatív visszacsatolás is kevesebb, nem a tényleges visszajelzéseken alapszik, hanem az álomvilág felépítése zajlik több vagy kevesebb sikerrel. Tehát a szelfizőt egyfelől a pozitív visszacsatolás igénye, másfelől a kudarc elkerülése is motiválja, miközben jelen van az attól való félelem, hogy visszautasítják. És van a harmadik fajta dicsekvés, ez nem más, mint a kiprovokált elismerés. Akkor, amikor valaki szándékosan szidja magát, hogy a másik tiltakozni tudjon. Bizonyára mindenki találkozott már talán olyan hölgyel, vagy olyan férfi valaki, azt mondja, hogy jaj, ugye milyen rosszul nézek ki, jaj, de rosszul áll nekem ez a kabát. És hát ha valaki ezt megerősíteni, akkor nem örülne neki, hanem azt mondja, hogy dehogy is, nagyon fontos vagy. És ezzel nagyon sok helyen lehet találkozni. Van egy anekdóta, amikor valaki így próbál elismerést szerezni a lelkészénél, és ott megy a lelkészhez, és mondja, hogy lelkész úr, én egy nagyon-nagyon rossz ember vagyok, nagyon hitvány vagyok, hát nagyon-nagyon nem tudok megfelelő módon viselkedni. És a lelkész azt válaszolja erre, hogy hát ezt már mások is mondták magáról. Nem ez volt a vágya éppen ennek a embernek, hogy ilyen választ kapjon, hanem ilyenkor szeretjük azt, hogy nehogy is, te nagyon-nagyon jó vagy, nagyon fontos vagy. És próbálja az ember kiprovokálni. Egyik se jó. És mindezeket azért mondtam el, hogy lássuk, hogy mennyire szerteágazó ez, és hogy milyen sok rétege van a mi lelki életünknek. És hogy milyen sok mindenre oda kell figyelni. És akkor nézzük a pozitív dolgokat, mert van három Istennek tetsző dicsekvés is, mert igenis dicsekedhetünk, de nem mindegy, hogy mivel és hogyan. Mivel a dicsekvés az alapvetően egy ilyen negatívnak tűnő szó, ezért próbáljuk így lefordítani, hogy légy büszke, légy hitvalló, örülj annak, amit átéltél. Dicsekedj azzal, hogy ismered az Istent. Az első dicsekvés az Úrral. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. Tudunk-e így megjelenni a világban? Hogy én tudom, hogy kihez tartozok. És itt mindig, amikor a dicsekvést mondom, akkor próbáljuk ezt jól érteni. Nem arról a fajta dicsekvésről van szó, amikor önmagamba bízok, hanem arról az örömről és háláról, hogy tudom, hogy kihez tartozom. Pál apostol ezt írta a korintusi levélben, őt Jézus tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődésé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. És ezen belül a második fontos dolog, hogy mivel tudunk dicsekedni. Azzal, amivel mások nem dicsekszenek, azzal, ami mások számára botrány vagy nevetségtárgya, és ez nem más, mint Jézus golgotai keresztje. A Galata levélben ezt írja Pál, én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számomra. Ugye a keresztre való dicsekvés azt jelenti, hogy van valaki, aki ennyire szeretett minket, és ennek örülök. És erről teszek bizonságot, hogy van egy szerető Isten, aki a Golgotai kereszten megmutatta azt, hogy mennyire fontosak vagyunk. És ez egy olyan hely, ahol mi nem tudunk tenni semmit. Egyedül az Isten az, aki megmutatja azt, hogy mennyire szeret minket. Ennyire értékes vagyok az Úrnak, hogy Krisztus életét adta értem. És a harmadikról nagyon-nagyon röviden még hadd szóljak, ebben vagyunk mi a legrosszabbak és a legszemérmesebbek. Annyira nem értjük sokszor, hogy mit jelent az Úrral dicsekedni, hogyha valaki akár valami karizmájáról, vagy valami olyan dologról szól, ami vele megtörtént Isten kegyelméből, akkor vad nem mondja el, vagy mindenki azt hiszi, hogy dicsekszik. Pedig ez egy nagyon komoly erő, hogy elmondani azt, hogy nem én, hanem Isten mit tett rajtam keresztül. Hogy Isten hogyan munkálkodott rajtam keresztül. Egy példát hadd mondjak. Nagyon jó látni azt, hogy akár ifin, egyéb alkalmakon, iskolai hittanon, ott vannak nagyon sokatoknak a gyermekei. Lehettek büszkék arra, hogy Isten hogyan használt föl titeket ezen az úton. Hogy hogyan van ott mellettetek a gyereknevelésben akár. Hogy észreveszitek Istennek a munkáját ebben. Vagy bármilyen más dologban. Nagyon sokszor tényleg ez a negatív hangulat van az egyházba, és hiányzik az a fajta hitvallás, amit Pál apostol így fogalmaz meg, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet munkálkodtam mindnyájuknál, de nem én, hanem Istennek velem való kegyelme. Képzeljétek el, mi lenne az, ha én beállítanék egy LMK-ra, és azt mondanám, hogy én többet dolgoztam itt az összes lelkésznél. Nem tudom, mennyire örülnének neki, nem is gondolok, hogy a esperesi választás, már tök mindegy, nem ez a lényeg. De hát nem esne jó nekik. Itt Pál ezt mondja. Itt az a 12 apostol, én többet dolgoztam, mint ők. Milyen nagyképű szöveg ez? És közben nem, mert azt mondja, hogy de nem én, hanem köszönöm az Úristennek, hogy így fölhasznált engem. Istennek velem való kegyelme. Örüljetek annak, amit Isten elvégez az életetekben. Örüljünk gyülekezetként annak, hogy nem üres padok vannak velem szemben. Örüljünk annak, hogy 12 fiatal kezdi a konfirmációt, ahol 10 még a templomba se volt itt. És elindulhat egy olyan folyamat, hogy egyre közelebb kerülnek az élő Istenhez. Óriási nagy dolgok. Tudjunk ezzel dicsekedni, és ma egyetlen egy feladatunk van, hogy tanuljunk meg helyes módon dicsekedni, hogy felejtsük el azt, ami a mi érdemünk akar lenni, meg amire azt gondoljuk, hogy ezt mi tesszük, de örüljünk annak, hogy Isten felhasznál minket, egy beszélgetésben vagy bárhol. És hadd fejezzem be azzal, hogy az egész a személyes kapcsolatról szól. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. És amit Héber szó szerepel, hogy ismer engem, az nem arról szól, hogy teológiailag sok mindent tudok az Istenről, hanem arról szól, hogy személyes kapcsolatban vagyok vele. És ez egy óriási nagy lehetőség és nagyon nagy ajándék. Adj az Úristen, hogy a rossz dicsekvéseinket el tudjuk hagyni, és tudjunk valóban jó értelemben dicsekedni azzal, amit Isten tesz és tett a mi életünkben, családunk életében és gyülekezetünk életében. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, elismerésre vágyunk, és sokszor rossz helyen keressük. Egészen megrázó történeteket lehet hallani, hogy emberek az elismerést, a szeretetet, az nagyon-nagyon rossz helyen keresik. Talán valamilyen közösségben, ahol negatív dolgok vannak, talán valakinek az ágyában, ezernyi helyen. De nekünk nem arra van szükségünk, hogy így keressük a megbecsülést, hanem arra van szükségünk, hogy átéljük, hogy Te mennyire szeretsz minket. Hogy van miért dicsekednünk Isten gyarló gyermekeiként is. Ahogy Te átölelsz minket, ahogy Te vigasztalsz minket, ahogy Te felemelsz minket, és ahogy a Te számodra értékesek vagyunk. Hadd, hogy így tudjunk, Urunk, Te veled és a Te munkáddal dicsekedni.